Ez is te valami rosszat mondanék, vagy helyes, mit ezt
mondjam? Utána megbeszéljük.
Utána, jó?
Nem, nem a saját kutfejemből beszélek, de mégis. Jó. Ahogy a múlt héten a szénhidrátokról esett szó, most a mai napon szeretnék a fehérjékről beszélni egy kicsit, hogy kicsit ezen ismereteinket is mélyítsük, felfrissítsük, kinek mi. És javaslom azt is, hogy amit elhangzik, ahogy a bérelbeliek az igével tették, nyugodtan az egészségügy üzenetnél is én indítanék is mindenkit arra, hogy még több, tehát ez csak egy ilyen gondolatindító végül is, és hogyha hazamenjünk, akkor nyugodtan még többet utána is olvashatunk ezeknek a dolgoknak. A fehérjéket testünk építőköveinek tekintik. A test minden sejtje sokféle fehérjét tartalmaz. Szilárd, testünk szilárd részének körülbelül 3/4 része fehérje. A fehérje a test felépítéséhez szükséges, hosszú, aminósabb láncokból áll, és nagyon fontos feladatokban vesz részt a fehérje, többek között például a létfontosságú életműködések fenntartása, véralvadási folyamatokban vesz részt, oxigénszállításban, öröklődést irányító vegyi anyagok, a DNA-ban is fehérjét találhatunk, és az izmokban is. Hogyan is működik ez onnantól kezdve, hogy a táplálék bekerül a szervezetünkbe? Az emésztési folyamatban a fehérje ezekre az aminósabb összetevőkre bomlik. A fehérje emésztése több órán keresztül tart, és ez alatt a folyamat alatt az aminósavak a véráram útján a különböző sejtekhez eljuthatnak, és minden sejt megkapja azt, amire szüksége van. És a véráram útján így a májba is bekerülnek a fehérjék, ahol többségük összeáll a test részére szükséges kulcsfehérjékké. A keringésben egyszerű aminósavak áramlanak tovább, és így minden sejt képes arra, hogy ebből a körforgásból azt, amire szüksége van, azt magához vegye. Tudjuk azt, hogy megfelelő mennyiségű és fajtájú fehérje bevitelére van szükségünk. A fehérje minősége az aminósavak különleges sorrendje által tehát azt határozza meg. A természetben 22 aminósav található, ezekből, és minden fehérjének megvan a maga specifikus aminósav összetétele és sorrendje. A tudomány felfedezte, hogy ebből a 22 aminósavból 9 az ételből nyerhető, a többit a test állítja elő. Azt a 9 aminósavat, amit a testünk nem tud előállítani, hanem úgy kell táplálék által magunkhoz venni, ezeket eszenciális aminósavaknak nevezzük. Azokat a fehérje tartalmú ételeket, amelyben az összes aminósav megtalálható, teljes értékű fehérjéknek nevezzük. Tudjuk azt, hogy az állati eredetű táplálékok, hús, tojás, tejtermékek összetett, tehát az összes aminósavat tartalmazó fehérjék. Azonban azt is elmondhatjuk, hogy a növényi ételek, amikor alkalmas módon párosulnak, nem csak az összes szükséges aminósavat tartalmazzák, hanem rendelkeznek mind az eszenciális és a nem eszenciális aminósavak ideális keverékével, ahogyan az a táplálékban meg is található. Itt több mindenről is olvastam már, ugye hallottuk talán ezt a szót, hogy a növényi fehérjék komplettálása, tehát hogy mondjuk legyen tehát a gyümölcsök, gabonák, olajos magvak, vagy zöldségek, gabonák, és babfélék hüvelyesek. Most én már hallottam olyat is, nem tudom, hogy ez még kutatás alatt van-e, hogy vannak, akik azt mondják, hogy talán nem is szükséges, vagy legalábbis nem egy étkezésen belül ez a fajta komplettálás. Mennyi fehérjére van szükségünk? Elmondhatjuk azt, hogy a legtöbb ember sokkal többet fogyaszt, mondjuk egy átlagosan táplálkozó ember, mint amire valójában szüksége van. Igazából egy átlagos férfinek napi 56 g, egy átlagos nőnek pedig 44 g fehérjére lenne szüksége. A testünk egy nap folyamán körülbelül 300 g-nyi fehérjét bont le. Tehát elhalnak sejtek, a körmünket levágjuk, tehát különböző módon ezek mind a veszteséghez hozzátartoznak, viszont a szervezetünk, ahogy korábban is mondtuk, egy fantasztikusan megalkotott dolog, és rendelkezik egy fehérje tartalékoló programmal, aminek a során ebből a 300 g-nyi fehérjéből körülbelül 250-et visszatermel saját magának, és új fehérjék alakulnak ki, tehát igazából csak a különbözetet, ami a veszteség során alakul, ezt szükséges pótolnunk. Tehát aki például növényi étrendet választ, egy változatos, nem finomított tápanyagból eredő, körülbelül 2000 kalóriás bevitellel biztosíthatja mindenki a maga számára a megfelelő fehérje bevitelt, és elmondhatjuk azt is, hogy túl sok fehérje, például vannak, akik mondjuk átlagos életmódot folytatnak, és tehát például tehát a húsfélék, a vállati eredetű termékekből, hogyha nagyon sok fehérjét viszünk be, akkor ez súlyos terhet ró a májra és a vesékre, a fehérjék feldolgozásában kulcs szerepet betöltő két szervünkre. Ugyanis a fehérje nitrogénjéből ammónia, húgsav és kreatin keletkezik, és ezektől a szervezetnek meg kell szabadulnia. És többféle betegséghez is vezethet, hogyha ebből túl sokat fogyasztunk, de amit például mondjuk én is tapasztaltam mondjuk a saját családunk körében is, hogy az ízületi gyulladásoknál sem mindig gondolnak az emberek arra, hogy ez esetleg a húgsav lerakódásból keletkezik. Viszont a jó hír tényleg ebben is az, és ilyet is láttam már a környezetemben és ismerősök körében, hogy az, amikor növényétrendre váltottak, akkor viszont olyan betegségek, ízületi gyulladások, lelassult a folyamat. Vissza nem biztos, hogy fordítható volt, de olyan mértékben lelassulhatott, hogy akinek az orvosok azt mondták, hogy nem sokára ez tolószék lesz, és mégis 70-valahány évig élt úgy az illető, hogy igazából fent tudott tartani egy normális életmódot. Ugye van az az elgondolás, hogy az állati fehérje jobb, vagy jobb értékű, mint a növényi eredetű fehérje. Ugye ezt szeretném akkor még egyszer így említeni, hogy ez egy ilyen téves elgondolás, ugyanis a növényi fehérje lehet, hogy úgy tűnik, hogy kevesebb értékű, de tartalmazza ugye az eszenciális, nem eszenciális aminosavaknak a megfelelő ideális keverékét. És tehát újabb kutatások kimutatták azt, hogy lehet, hogy ezeknek a megfelelő egyensúlya csak nem ugyanolyan fontos, mint az, hogy az ember mit visz be a szervezetbe, vagy milyen fehérjét. És a nem megfelelő arányban bevitt fehérje, ugye feldolgozása és egyáltalán fogyasztása érelmeszesedéshez, magasabb koleszterin szinthez vezet, és így szív problémákhoz is. Azt hiszem, ennyit szerettem volna így röviden. Most már próbálok az 5 percbe beleférni, hogy Jóisten segítsen minket.
Most akkor átadjuk a szót Zsoltinak, felkérjük, hogy tartsa meg az Isten tiszteletét. Igéket szeretném kivetíteni.
Nem, köszönöm.
Igéket se. Jó.
Semmit. Köszönöm. Kár, hogy vége. Szívesebben hallgattam volna ezt ma, mint beszéljek. Föl kell állni, és akkor most mondani kell valamit, szóval mindegy, most így alakult. Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy a gyülekezet egyébként ilyen szépen megtelt. Nem is tudom, minden köszönhető ez. Igen, szóval amikor kerestünk parkolat, akkor mondom, milyen sok autó, köszönöm, ja, hogy vajon esküvő van, hogy mi lesz itt? Műfád itt szemben, mondom, valami rendezvény lehet. Álmomban nem gondoltam volna, hogy itt testvérek ennyien összenek, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ez így alakult. Kicsit gyötrődtem azon, hogy milyen üzenettel jöjjek ide, mert ez nem úgy van, hogy van egy üzenet az embernek, és akkor az mindenhol működik, meg mindenhol erre van szükség, mert pár évvel ezelőtt ezt a sztorit már elmondtam egy pár szó, és ahogy tehát akkor elnézést, csak ez annyira ilyen markás, meg ideillő, hogy a szombatiskolai tanító voltam a Szület utcai gyülekezetben Pesten, és arról volt szó a szombatiskolában, hogy milyen küzdelmei vannak egy keresztény embernek. Hát én, mint ugye jó tanító, így ecseteltem, hogy hát milyen küzdelmek vannak, és akkor egy testvérnő jelentkezik, hogy nem értek egyet ezzel. Mondom, mi a baj? Hát, hogy nekem nincsen küzdelmeim. És mondom, hány éves tetszik lenni? Aztán 92. Egy házasság anyagiak, ugye a karrier, ezekről volt szó. Neki nincsen küzdelmei. Mikor tetszett megkeresztelkedni? Aztán tavaly. És ugye ő igazat mondott, és ő így éli meg a kereszténységét, és ő nem értette egyet azzal, amit én mondtam, és ez is egy veszély ilyen helyzetben, hogy az ember nem értenek egyet vele. Szóval ma délelőtt egy jelenséggel szeretnék foglalkozni, ami sokunkat érint talán, és sokunkat nem. Mikor megáll az ember élete, nem működnek a dolgai, állandóan szembeszéllel kell, hogy meneteljen. Mindig szembe fúj a szél, érdekes, nem? Neki fúj szembe. És nem érti az okát, és rossz döntéseket hoz, és nem érzi Isten vezetését. Ki kell, hogy mondja? Nem érzem, hogy az Úr vezetne engem. Mi lehet a gond? És gondolkozik azon, hogy vajon rosszul csinál valamit? Vagy rosszul hisz? Vagy csak szimplán átkozott? Ez a karmája? Ugye van? Én szoktam ezen gondolkozni, hogy mi lehet az oka annak, hogy az ember folyamatos szembeszélbe éli az életét. Mert vannak ilyenek. Van aki, ugye az pont az ellenkezője, én nem annyira érzem úgy. Miért nem működik az életem, legalább úgy, mint másoknak? Vagy az ember élete működik, mert én globálisan azért érzem Isten áldását, de mindig vannak olyan események, amiket nem tudok hova tenni, és az ember értetlenül és dermedten áll előtte, hogy már megint egy ügy, állandóan van valami aktuális ügy, egyiknek vége jön a másik, ki az egyikből be a másikba. Miért? Van egy bibliai történet, általában gyerektörténetekként szokták így elmondani, mert olyan aranyos történet. Van benne egy beszélő állat, beszélő szamár állat, Bálám szamara, és hátrafordul és mond valamit. Ez olyan aranyos, nem? Gyerektörténet szokott lenni. Szóval van ez a Bálám, aki el akar jutni A pontból B pontba, de nem tud, mert a szamara megáll. És háromszor áll meg a szamár, és Bálám háromszor veri meg az állatot. Először a szamár így megy, de csak simán letér az útról, ugye kanyar csinál, Bálám jól megveri, hogy visszatérítse valahogy. Másodszor olyan helyen mennek, hogy két oldalt ilyen kőkerítés van, szőlőket termesztettek, és kőkerítéssel védték a szőlőket az állatoktól. Látja szamár, hogy ott van a kerítés, neki nyomja Bálámnak a lábát a kerítéshez, ezért Bálám megint jó megveri. Kettő. Harmadszor olyan helyen megy az út, ami elég szűk, és nem tud a szamár sem erre se kitérni, se jobbra, sem arra, vagy ilyen szűkület az úton. És a szamár nem tud sem erre kitérni, és lefekszik az úton, kész, vége, megáll, ott áll a szamár. És hát elég ilyen modern szóval égő helyzet lehetett, mert két szolga is ment Bálámmal, gondolom két szamáron mentek, és azokkal nem volt semmi baj, tudták a dolgukat. Az a két szamar az nyíregyenesen ment előre, az nem kóvályogott össze-viszünk Bálám szamara. És Bálám nem tudott igazából mit kezdeni ezzel az állattal, a nagy próféta, ugye Bálám a nagy próféta, aki Istennel van kapcsolatban, egy állatot nem tud elvezetni jobbra vagy balra. Állandóan lement az úton, neki ment mindennek. Szóval Bálám megszégyenül, ideges lesz, és megpróbálja agyonverni az állatot. És nem tudja. Nem volt más, csak egy pálca a kezébe, és a pálca nem lehet szamarat ölni, megpróbálta, nem sikerült. És megtesz mindent Bálám, hogy elítéltet vegyen az állaton. És ugye nem nagyon sikerül. És talán ismerős a helyzet sokunk számára, legalábbis nekem. Nem, hogy először letér az útra az életünk. Kis kanyart vesz. Aztán sodródik, majd teljesen megáll. De csak a miénk, a többieké nem. Szomszédé, rokoné, testvéré, minden oké. Okay. De a mi életünk az nem, az mint Bálám szamara. Kóvályog jobbra-balra, megy át a Nádas-tengeren, nem? Neki a kőkerítésnek lefekszik, mi van ezzel a Bálámmal, mi van ezzel a szamárral egyáltalán. Senki nem tudta, mi a helyzet. És Bálám sem értette a dolgot, ezért ideges lett. De miért állt meg Bálám szamara? Ez a kérdés. És senki sem tudta ezt mindeddig a pillanatig, ameddig a szamár háta nem fordul, és el nem mondja. És milyen egyszerű, nem? Hogy mi a baj, nem tudja senki, állt hátra fordul. És azt olvassuk az igében, hogy és megnyitja az Úr a szamárnak száját, és mondja a szamár Bálámnak, mit vétettem neked, hogy immár háromszor vertél meg engem? És a szamár megkérdezi, hogy miért bántja őt, és Bálám válaszol neki, mint egy embernek, nem a legnagyobb természetességgel. Bálám pedig mondja a szamárnak, mert megcsúfoltál engem. Vaj, ha volna fegyver a kezemben, nyilván megölnélek most téged. Kedves ez a Bálám, nem? Ez egy igazi ilyen állatvédő, lelkületű próféta lehetett. És mondja a szamár Bálámnak, avagy nem a te szamarad vagyok-e, amelyen járni szoktál, amióta megvagy, minden napig, avagy szoktam volt-e veled eképpen cselekedni. Bálám pedig válaszolt, nem. És jól elbeszélt ezzel a szamárral az úton, nem, hátrafordul, mond neki, amit válaszol. Amióta megvagy, én visztek mindenhova, és ebből kiderül egyébként, hogy Bálám hány éves lehetett, maximum 50, mert egy ilyen szamárállat az 40-50 évet él ez a maximum, és azt mondja, hogy amióta megvagy, velem jársz. Nulla éves korodtól, tehát Bálám se lehetett túl öreg, ilyen 40-50, 40, legyen 45 éves lehetett körülbelül. És megnyitta az Úr Bálám szemét, és látta az Úr angyalát, amint áll az útban, és mezítelen fegyverét az ő kezében. akkor meghajta magát Bálám, és arcra borult. Tehát miért állt meg Bálám szamara? Ugye ez itt a kérdés. Azért állt meg a szamár, mert Bálám rossz úton járt, és Isten kegyelmes volt hozzá. Látta, hogy nem lesz jó vége annak az útnak, és elküldte Isten az ő angyalát, hogy álljon a szamár elé. És így talán meg tudja állítani a prófétát. És ha úgy tetszik, akkor Bálám szamara megmentette az életét, mert hogy olvassuk az igében később, hogyha a szamár nem kerül ki az angyal, nem próbálja meg elkerülni az angyala volt találkozást, akkor az angyal megölte volna Bálámot valószínűleg. Ugye ezt mondta az angyal. Annyira rossz volt az út. És érdekes is, hogy a szamár látta az angyalt, de Bálám nem látta, mert neki lelki vaksága volt. És mi érdekes, nagy prófétnak tartotta magát, az igazság ismerője volt, határozott volt, de olyan szintű lelki vaksága volt, hogy állat jobban érzékelte a körülményeket, mint Bálám maga. És ugye emlékszünk, akkor pár nappal korábban, amikor Bálám még otthon volt, akkor megjelent nála a moabiták követe, és volt egy kérés. És a kérés úgy hangzott a moabiták részéről, hogy elmondták neki, Bálámnak, hogy kijött egy nagy nép Egyiptomból, és meg kéne átkozni, hogy le lehessen győzni őket. És azt mondták ezek a moabiták, hogy egész éjszaka egy rejtélyes tűzoszlop van a táboruk fölött 50-100 méterrel, a végét nem lehet látni. Reggel eltűnik, viszont jön egy felhő a semmiből, és árnyékot ad nekik. Mindenki tikkad itt a melegtől, ugye Közel-Keleten, ezek meg nem. És hajnalunként pedig hullik az égből valami apró anyag, amiből kenyeret sütnek. Ott ugye 600-700 család, az egész térségben a friss kenyér illata volt, olajos kalács illata, érezték, ott a szél elvitte a illatot, érezték az emberek, és azért elég ijesztő lehetett, csak így zárójelben, nem a környezet népeknek látni ezt a jelenséget, hogy éjszaka egy hatalmas nagy tűzoszlop, ugye bevilágított az egész tábort, az egész körzetben látható volt. És azt mondták ezek a moabita követek, hogy ezt a népet, a felhő oszlopba zárt titokzatos hatalmat biztos, hogy nem lehet legyőzni. Csak egy átokkal, kell egy átok, kell egy jó kis átok, és Bálám, mivel közismert próféta volt, azt remélhették, hogy majd ő megteszhet a szívességet egy komoly kis summáért. Megátkozza a népet, és ezzel az átokkal le tudják győzni őt, és csak zárójelbe, hogy ebből is látszik a kánaint a népeknek a megkeményedettsége, hogy neki mernek menni egy természetfeletti hatalomnak. Nem, tehát egyértelmű volt, hogy itt ez nem emberi, ez egész. És hogy szembe mertek menni fizikailag, meg mindenféle praktikával egy olyan hatalommal, amit ugye az egyiptomi fáraó is látott. És egyiptomi fáraó is ezért meg kell mérni, ő is neki mert menni, szembe mert helyezkedni egy természetfeletti Istennek gyakorlatilag. Szóval kellett egy átok, viszont megjelent Bálámnak az Úr éjszaka, hogy ne tegye meg. Mert ez ő népe, ugye Bálám nem volt zsidó, ő nem zsidó proféta volt. És Isten megjelent neki éjszaka, hogy igazából ez az Izrael, ez az én népem. És most éppen Egyiptomból viszem ki őket, és viszem be Kánoánba, tehát ne nagyon átkozni őket, hogyha lehetséges, az én nevemben biztos, hogy nem. És azt írja Bálámról Péter apostol, hogy Bálám a gonoszság díját kedvelte. Egy kapzsi ember lehetett. És az Úr megjelent neki, hogy ne menjen el, és ne tegye meg ezt a moabitáknak, mert ez nem fog működni. Tehát miért állt meg Bálám szamara? Ugye ez a kérdésünk. Ezért. Mert nem volt jó az irány. És Gellert kapott, és rosszul döntött Bálám. És Bálám ezt nem vett észre, hanem tovább nyomult, ugye verte a szamarát, próbált haladni a célja fele. És olyan ez, mint amikor az életünkben valami nem akar összejönni, de mi tovább erőlködünk, verjük a szamarat, de az mindig megáll. És most a helyzet egyébként, hogy megáll az életünk, megállnak az ügyeink, az ember pedig erőből megy tovább. mondom, mi se történne, nem? Nem lesz jelzésnek, hanem egy tovább. Mit tegyünk, hogyha nehézséggel találkozunk az életünkben? Ez egy elég fontos kérdés. Ez a kérdés igazából ebben a történetben nyilván. Nem azért van megírva Bálám története, hogyha majd Szamáron megyünk valahova, és a Szamár neki mi a külkerítés, akkor mit csináljunk? Nem ezért került bele, hanem minden bibliai történetnek van lelki vonatkozása. Nem mindenki megy Szamáron különben is. És mi a lelki tanúsága Bálám történetének? Mit tegyünk, hogyha megáll az aktuális ügyünk, az aktuális projektünk, mint Bálám Szamara? És azért fontos kérdés ez legalábbis számomra, az élet tele van nehézségekkel nyakig, remélem a tietek az nem. Tehát láttak most így lelki szemeimmel, hogy nektek nincsenek problémáitok, legalábbis nem olyan súlyú problémák. Tudjátok, hogy mi az a veszőfutás? Mi az a veszőfutás? Igen, amikor el kell futni, ugye a vesztes sok ember sorfal között elfut, és mindenki kezében van egy ilyen pálca, és ráver egy jó nagyot, nem? És ez a veszélyfutás. És úgy érzem, az életem sokszor egy ilyen veszélyfutás, és lehet, hogy rosszul élem meg, de nem tudom, tehát vagy ilyesmit érzek, és tudjátok, mit szoktam csinálni, hogyha megállt az életem Szamara? Megpróbálom megjavítani, és ha nem megy, akkor megpróbálom agyonverni, ahogy Bálám csinálta. Hát ezt szoktam meg. Így szocializálódtam. Van egy elképzelésem, és azt véghez viszem. Bárhogy, így vagy úgy. Ezt végig kell vinni. És mondjak egy titkot nektek? Ez egy személyes titok. Hogy ez a siker receptje az életben. Ez a siker receptje az életben. Elmenni padlógázon, megállíthatatlanul a falig. Addig, amikor már mechanikailag nem megy tovább, amikor vége kész, most meg kell állni, de addig el kell menni. És azt látom, és azt éltem meg az elmúlt 20-30-40 évben, hogy a siker receptje ebben a világban, amit ti is éltek, és amit én is élek, azt gondolom, ez a siker receptje, így működnek a dolgok, és ezek a sikeres emberek, akik rámenős, akik nem adják fel az elképzeléseiket, tovább mennek, megoldják, amíg el nem érik a céljukat, nyomulnak. Tehát ez a siker receptje a világban, de nem a vezethetőség receptje. Nem a vezethetőség receptje. Jönnek a problémák, megoldod. Jön a nehézség, megoldod. Megáll a Szamarad, megjavítod. Megoldod, agyonvered. Amit tudsz. És így értem az egész életemet mindez idáig, és azt gondolom, hogy többé-kevésbé az is sikeres vagyok. Mondhatni áldott, nem erre mondják azt a hívők. Látnak egy életet, ez egy áldott ember, nem? Áldott. De úgy érzem, hogy nem vagyok vezethető. Áldott, de nehezen vezethető. És egy keresztény embernek ez mit mond? Ez jó vagy rossz? Ez jó vagy rossz? És azt gondolom, hogy ez a legrosszabb dolog, ami egy keresztény emberrel történhet. Hogy nem vezethető az élete. Lehet áldott az élete, sikeres, elvégezett csomó mindent, meg van pénze akár, meg nem tudom. Tehát, hogy így ezeket így meg tudja oldani. De Isten részéről nem teljesen vezethető az élete, mert hogyha lemegy a Szamara az útról, akkor előbb-utóbb azért csak visszaláncigálja, nem? Isteni segítséggel. Jó van, visszajött, hál' Istennek hozzáteszi. És össze ágába se jut, hogy esetleg az a Szamár nem véletlenül ment le. Erőködik, imádkozik, visszaláncigálja. Megy tovább. Megy tovább. De nem tud olvasni a jelekből, mert vak. Nem hallja a lélek hangját, mert süket. És vezethetetlen, mert ostoba. És azt hiszi, hogy hívő ember. És Bálám is ilyen ember lehetett, gondolom, ezért tett szert ilyen szintű ismertségre, hogy moabiták egyből keresték meg, térségben mindenki ismerte, mert eltökélt volt a dolgaiban, és ez látszik azon, hogy a Szamarával bánt. Ez látszik azon, hogy ahogy nyomult a jutalom felé, és még Isten sem tudta leállítani annyira, eltökélt volt. Álmában Isten megjelent, de nem segített neki, nem áll le Bálám. És emiatt választottam ezt a témát, mert számomra ez a legnagyobb kérdés az Isten követésben, hogy hogyan lehet vezethető állapotba kerülni. Nekem ez a kérdés. Hogyan lehet Istentől vezetett állapotba kerülni, és úgy élni az ember életét. Honnan lehet tudni, hogy Bálám szamara azért állt meg, mert Isten angyala ott állt előtte, vagy nem? Honnan lehet tudni, hogy Isten angyala volt az, vagy Sátán angyala? Stop tábla, hogy állj le, vagy csak egy tábla, hogy 20%-os emelkedő következik, figyelj, válts vissza a kettesbe, és nyomd a gázt még jobban, segítek neked, ugye? Ezeket értelmeznünk kell tudni. Tudni kell, hogy az a tábla mit jelent. Tudni kell, hogy miért állt meg az ügy. És a Bálámi történetből kiindulva, onnan lehet ezt tudni, hogy Isten azt mondta neki, hogy ne menj. De Bálám ment. Ez a legelső. Legelső tábla, Isten azt mondta, ne menj, Bálám megy. És ha olyan úton járunk, ami nem biztos, hogy Isten útja, hogyha olyan úton járunk, amit Isten nem tud megáldani, akkor biztos, hogy a szamár Isten miatt állt meg. 100%. 100%. Ha valaki mondjuk akar venni egy 8. cipőt, 8. pár cipőt, vagy egy 3. autót, vagy más értelmetlenséget, és nehezen megy, akkor valószínű, hogy Isten segíteni akar neki, hogy ne tegye meg, mert kára lenne belőle. Ha viszont nincs ilyen jellegű probléma, az ember jó értelme, szükséges dolgot akar venni, vagy csinálni, és megáll az ügy, akkor lehet, hogy azért állt meg, mert Isten tudja, hogy nem ez a legjobb megoldás, mert ilyen is van, mikor nincs benne bűn, nincs benne önzés, nincs benne hiúság, nincs benne értelmetlenség, csak egyszerűen nem megy, nem megy a dolog. Isten úgy gondolja, hogy más jobb lenne neked, vagy máskor, vagy nem most, később. Például, hogyha az ember mondjuk akar eurót váltani, teljesen banális dolog, van egy kis porolt pénze, ugye 50% az infláció, mit csináljon, vált eurót, de bezár a pénzváltó, otthon hagyja a pénzét, volt már ilyen, nem tudom nektek, nem, nekem már volt ilyen. És lehet, hogy azért történik ilyen dolgok, mert mondjuk most 420 forint, de egy jövő héten 400 forint lesz. Tehát lehet, hogy semmi rossz nincs benne. Csak Jóisten valahogy extra segítséget akar adni, tegyük föl. Ha az ember mondjuk akar venni egy telket, nehezen megy, Isten tudja, hogy nem fogja tudni eladni, mert van a gazdasági válság, és egy csomó ilyen dolog lehet. És hogyha az ember elég érzékeny, hogyha elég szenzitív, hogyha kapcsolatban van Istennel, elég érzékeny ezekre a jelekre, le tud mondani az elképzeléseiről, kulcsmondat, le tud mondani az elképzeléseiről, akkor Isten tudja vezetni az életét. Van egy kis történetem, Plisszántól lakom, és Plisszentkereszt mellettünk lévő falu, és arra szoktam bringázni hetente több alkalommal is, Plisszentkereszt legjobb részén, a Pilis hegy előtte lévő panoráma, lejtő, mező, a turistaút a telek hátuljájon ki, mindig onnan dobókörül, onnan jövök le bringával, és a telek eladó volt, ki volt írva, 5 éven keresztül eladó tábla, és mindig néztem, megálltam, fényképezgettem, most ott mondom, itt kéne lakni valahogy. Ez az ország, a világ legjobb helye. Mögöttem dobókő, az erdő, déli fekvés, Pilishegy előttem, hát mondom, ez csoda. És addig néztem, míg azt mondtam tavaly, hogy ezt meg kéne venni, ezt a telket, meg kéne venni. Jó befektetés, mondom, hát ez erre vágyom, megveszem. És hívom a telefonszámot, és mondja az ingatlanos, hogy múlt héten adtuk el. Mondom, 5 éve kim van a tábla ember, mi az, hogy múlt héten? Hát nem adhatod el, én fogom megvenni. Nagyon sajnálja, nagyon sajnálja. És így belelkesültem, ugye elkezdett a bogár az ember agyán menni, akkor veszünk egy másikat, ha semmi van, nincsen. Kerestem egy másikat, találtam. Majdnem olyan jó. Elmentem, kétszer megnéztem, megakudtunk az árba, mondtam, akkor ezt megvenném. És mondja a ingatlanos, hogy sajnos ma reggel megvette más, mondta, hogy megveszi. Mondom, ilyen nincsen. Néztem egy másikat, ugyanez a sztori, és volt annyi lélek jelenlétem szó szerint, hogy azt mondtam, hogy nem biztos, hogy neked ezzel kell foglalkozni. Engedd el. És a mai napig nem tudom az okát egyébként, de békességem van. Elengedtem. Mert éreztem azt, hogy Jóisten nem támogat ebbe az irányba. Nem nyomultam tovább a reflexekből, hanem el tudtam engedni. És ha az ember elég érzékeny, elég szenzitív, és le tud mondani az elképzeléseiről, akkor Isten képes vezetni az életét. Tehát, hogyha megáll az életünk szamara, tegyük fel a kérdést, hogy jó, de miért tehát meg? Jó úton járok? Igen, nem. Van bűn, önzés, világiasság, isteni tiltás ezen az úton. Isteni tiltás ezen az úton. Ha igen, akkor meg kell állni, és vissza kell fordulni. Engedelmeskedni kell a jelzésnek, hálát adni Istennek a vezetésért, időben meg kell állni. Második, hogyha nem tudom, mert nincs benne semmi ilyesmi, és megáll a szamár, ott van a stop tábla, becsukódik az ajtó, és hogyha az ember ezt észreveszi, akkor álljunk meg, és gondolkozunk egy picit, és hogy több körben is falakba ütközünk, több csukott ajtóval is találkozunk, akkor Isten látja a jövőt, engedjük el a kérdést. Becsukolt egy ajtó, ne törjük be tűzoltó csákánnyal. Ne keressük meg a kulcsát minden áron. Ajtó be van csukva, kétszer-háromszor engedjük el. Nem látjuk, hogy miért, fogalmunk sincs, hogy mi az oka. Engedjük el. Hogyha az ember elképzelése jó, és a kezdeti nehézség elhárul, kinyílik az ajtó, akkor menjen tovább hitbe. Ki fog nyílni? Becsukódik, nem baj, lehet, hogy kinyílik, ez csak egy nehézség volt, kis emelkedő. Emelkedő. És Bálám sajnos nem állt meg, áttört a csukott ajtót, menetelt tovább, és meg is halt nem sokkal ezután, csak egy pont a Moabiták elleni csatában halt meg fiatalon. Izrael Moabban harcolt, ott halt meg. Megérte? Kérdés. Megérte? Megkapta nagy pénzt, valószínűleg. Ki tudja. Nem érte meg. Nem érte meg. És egyszerűnek hangzik ez az egész, de sajnos nem biztos, hogy az, mert itt van egy olyan faktor, ami genetikai faktor, nem tud mit csinálni vele, mert általában azok az emberek vezethetők, jól vezethetők, akik nem sokat osztanak, szoroznak a társadalomban, meg a világ mellettében, akarat és elképzelés szempontjából természetesen, és azt szokták mondani, hogy akarat és elképzelés nem erős emberek. Direkt nem mondom, hogy akarod gyenge emberek, mert ez ilyen pejoratív, nem mondom. De azok az embereknek nincs ezzel az egész kérdéssel akkora gondjuk, mert, és nem bántás, tényleg ne úgy értsétek, csak könnyebb dolgok van ezek az embereknek, mert nincsenek világmegváltó elképzeléseik. Nem akarnak nagyot harapni, nem akarnak nagyot álmodni, tudjátok? Nincs ezzel semmi gond az égvilágon, csak túlélni akarnak, túlélni, elfogadnak mindent. És ezeket az embereket nagyon szépen lehet vezetni, vezetgetni. Jön egy fuvallat, megáll egyből, nem? Ott egy morzsa az úton, nem megy tovább. Neki ez elég visszarettentő erő, az a morzsa az úton, nem erőködik tovább, mint Bálám, meg nem tudom, Juhász Zsolt, meg ezek a fajták. Szóval nem harcos típus, és ezeket az embereket valahogy könnyebb szerintem Istennek vezetni, de akik nem pont ilyenek, hanem van véleményük és van elképzelésük az életről, és meg akarják váltani a világot, és minden lehetőséget ki akarnak használni, azokat nagyon nehezen lehet ilyen eszközökkel vezetni, az Úr szemeivel tanácsolni, az Úr szamarával tanácsolni. Nehezen dekódolják a jeleket, vagy ha értik is, de nehezen tudják az elképzeléseiket feladni. Hogy azt mondja az ég, hogy szemeimmel tanácsollak téged. És ez optimális talán, amikor Isten a hívőt az ő szemeivel tudja tanácsolni. És Bálám az volt a baj, hogy nem törekedett Isten akaratának a cselekvésére, hanem a saját elképzelését követte, és ehhez igyekezett megszerezni az Úr szentesítését. Ez is egy ilyen gyakori jelenség, nem, hogy van egy elképzelésem, simádkozok érte. És az, hogy nem jó, az kit érdekel, teljesen mindegy. Nekem van elképzelésem, és te vagy az Istenem, hát akkor segítsél nekem, kézenfekvő teljesen. Hogy állunk időben egyébként, meddig?
Meddig
akarod. Tavaly duplájára emelkedett az áram ára és hétszeresére a gázára. Ez nem hírek, ugye, ti is tudjátok. És logikusnak tűnt venni pár napelemet. Vettem egy raklapot, hogy baj legyen. A napasút, ugye, az a biztos pont. És az a baj, hogy a napelemes projekt az igényel még egy pár dolgot, hogy a gázra át kell állni villanyra. Vettem gyorsan négy klímát, ilyen jó kis fűtő-hűtő klímát. Meg az ott a napelem, kiszámoltam, hogy a éves szaldó elszámlás volt még tavaly, hogy az éves 36 napelem, az egy raklap napelem, mondom, az megtermeli nyáron a klímát, illetve a fűtést, meg egy autót is elvisz egész évben. Teljesen logikus. És ugye vettem egy elektromos autót. És olyan a munkámon nagyon sokat kell menjek. Tehát ilyen havi 5000 km, meg 6000, azért sok. Tehát így sok. És vettem egy autót, és nem volt jó hatótávja. Mert kevés volt, tehát négyszer meg kell tankolni egy ilyen nyíregyházi debreceni úton. És kétszer mentem, és mondtam, hogy ez nem működik, tehát hogy nem működik, és el kell adjam, és 1 millió forintot veszettem rajta, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én úgy élem az egész életemet, hogy isteni vezetést szeretnék igényelni, hogy vezesse az Úr az életemet. És egy ilyen élethelyzetben, amikor az ember hívő életet él, beleszalad egy ilyen helyzet, hogy ott van egy raklap napelem a falat, mert ugye a törvényeket megváltoztatták, az autót el kellett adni, 4 klíma a garázsba, és nem tudom, mi legyen. És tudjátok, ez nem arról szól, hogy most megéri, vagy nem éri meg. Arról szól, hogy Isten lehet, hogy nem tudott a személyével tanácsolni. Mert nekem volt egy elképzelés, és ez logikus elképzelés volt. Hát ki az, aki nem azt mondaná, hogy ilyen helyzetbe át kell állni a villanyra, nem? Nincs ember, aki nem ezt mondaná. Hát ezért csinálta 150 ezer ember tavaly. És nem biztos, hogy teljesen tudtam dekódolni Istennek a vezetését. És egyébként van még egy dolog, és ezt csak azért mertem elmondani, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Jézus eljöveteléhez közeledve meg lesz próbálva Isten népe. Na most a kérdés, hogy mit jelent ez pontosan, hogy meg leszünk próbálva? Mi az, hogy próba? Most a Bálámi történetnek ez egy folytatása, de egy icipicit más oldalról világítja a kérdés. Amikor azt olvassuk az igébe, hogy meg lesznek próbálva Jákob fiai, Isten Izrael, mit értünk próba alatt? Mit értünk próba alatt? Mi az, hogy próba? A próba az csalódást jelent. A próba az csalódást jelent. Hogy az ember hisz Istenben, vár tőle valamit, és nem kapja meg. Csalódik. Próba, nem? Hiszel-e még bennem ezután is? Vagy már nem? És a kérdés az, hogy meg akar-e őrizni bennünket Isten ezektől a dolgoktól, próbáktól? Ez itt a kérdés. Előjoga van egy hívő embernek-e arra, hogy a végső utolsó napok eseményei ne legyenek hatása az ő szociális, egészségügyi, anyagi életére? Nagy ismerősöm, talán barátomnak nevezhetem, sok gyereke van. És házat épít, 5 éve legalább. És akkor voltam a háza melletti házba, akkor úgy voltam, hogy na megnézem ezt a házat, hogy áll, milyen szép lett. És látom, hogy a ház 5 éve épül, egy szobában laknak. A sok gyerekével együtt. Látom, hogy a ház sehogy nem áll, csövek lógnak ki belőle, nincs járda, nincs ablak benne, semmi, katasztrófa. Mi a baja az embernek? Jó hívő, őszintén remek hívő, szeretnék a hívő lenni, mint ő. Mi a baja az embernek? Sok gyerekkel, küszködik. Azt mondja a Biblia, hogy sok baja van az igaznak, és az Úr valamennyiből kimenti őt. Miért van sok baj az igaz embernek? Az embernek, ha igaz. Miért van sok baj az embernek, hogyha igaz? Még az igazakat is érik. Gazdasági, anyagi, egészségi problémák és károk az igaz embert is éri. Még az igaz emberek dolgait is meg tudja emészteni a molya rozsda, és a maradékot a tolvaj ellopja. Nem következménye valahol az Isten követésnek, hogy az ember megszabadul a bajoktól? Nem következménye? Valahol mindenható Istenről beszélünk, nem? Szerető, jóságos mindenható Istenről. Hogy Isten angyali kézen hordozzák őt, és hogy a lábát ne üssöm el a kőbe. És logikailag egyébként az lenne, de az ige sok bajról beszél. És miért van sok baj az igaz embernek? Pontosan azért, mert ezt teszi igazzá az igaz embert. És ezt csak azért mondom nektek, mert nagyon szeretnék minden bajtól mentesülni, de azt kell, hogy lássam, hogy ez a fajta probléma és baj, tenger, a kékek és a sebek, ezek teszik az embert valahol igazzá. Hogyha az embernek rendben van az élete teljes mértékben, akkor nagyon ritkán marad Istenhez hűséges. Ugye Pál apostolnak több is adatott, meg egy csomó minden ilyen történetet olvashatunk. És az utolsó kérdés, a végső kérdés, hogy hogyan álljon hozzá a hívő ember az elkövetkezendő időszakhoz. Mert ugye elkezdődtek az események, szerintem ez nem kérdés senkinek. Hogyan álljunk a jövő elé? Ugye Bálámi példából láthattuk azt, hogy muszáj, hogy Isten személyével tanácsoljon bennünket. És hogyan álljunk azokhoz az eseményekhez, amik előttünk lesznek, előttünk vannak. És azt gondolom, hogy meg kell, hogy edződjünk, és egy olyan világnézetet, egy olyan helyzetértékelést kell, hogy elsajátítsunk, ami nem biztos, hogy szimpatikus lesz a számunkra. Most ne bontakozzatok meg, de én kijelentem, hogy meg kell barátkoznunk azzal, hogy nem várhatunk az Istentől semmilyen dolgot, ami mentesít bennünket a végső krízis hatásaitól. Ez egy érdekes mondat, nem? Nem várhatunk el semmilyen dolgot Istentől, mentesítene bennünket a végső krízis hatásaitól. A világban lévő krízis sajnos azt látom, és azt kell, hogy mondjam, hogy a hívő emberek életét sem kiméri teljes mértékben. Egy kis szelvek és fuvallat az érni fogja őket. És fel kell, hogy értezzük magunkat azzal, hogy Istenre nem mint szabadító Istenre tekintsünk. Ez megint egy nehéz mondat, nem? Kizárólag ne csak úgy tekintsünk rá. És el kell távolodnunk attól a gondolattól, hogy Isten egyelő szabadító, aki azért van, hogy megszabadítson bennünket minden bajtól. És bocsánat, hogy ilyeneket mondok, ezek kicsit nem provokálni akarom a gyülekezetet, de mi van akkor, hogyha az ember így tekint Istenre? Nagyon sok hívő embernek az élete zátonyra futott emiatt. Mert Isten egyenlő szabadító, Isten egyenlő mindenható, segíteni kell. És ha nem segít, akkor mi van? Akkor nem szeret? Nincs? Nem hallgat meg? És ez a próbának a lényeg, ami előttünk van. Ez a lényeg. Ez a lényeg. És el kell szakadnunk attól a gondolkodástól, hogy a szociális életünk javulását várjuk Istentől. A szociális életünk javulását várjuk Istentől. Ugye Pál nem ezt várta, megkövezték többször, meg ilyenek. Nem zökkentette ki. És fel kell, hogy értezzük magunkat azzal a gondolkodással, hogy bármi történjen is az életünkben, és bármi, ez nem lehet hatással az én és Isten kapcsolatára. És ez most nem a negatív evangélium, hanem egyszerűen ezek a tények, ez a helyzet. Isten szeret bennünket, mi szeretjük az Urat. Bármi történjen, ennek így kell, hogy maradjon. És Isten megsegít, Isten szociálisan is javít az életünk, ő megment minden bajtól. Anyagilag is megállt bennünket, ez nem kérdés. Láthatjuk, érezhetjük, van a tapasztalataink millió. De nem szabad, hogy ezt kizárólagossá tegyük a hitünkkel kapcsolatban, hogy ha nem segít, ha nem történik meg, hogyha a háború szele, ukrán háború szele meg legyint bennünket, akkor Isten elfordult tőlünk. És én ezzel szeretném zárni ezt a mostani alkalmat, hogy Bálám történetéből okulva legyünk hajlandóak és legyünk képesek az elképzeléseinket néha feladni, ha úgy mutatja, legyen az bármi. Minden, még akkor is álljunk meg imádkozni, hogy A pontból el akarunk jutni B pontba. Ugye ez egy egyszerű dolog volt. Álljunk, mert lehet, hogy nem az Úr akarata. Lehet, nem az Úr akarata. És hogyha megáll az életünk, mert megállt, és nem egy ilyen bálámi ok miatt állt meg, mert rosszat döntöttünk, rosszat akarunk, önzőek vagyunk, kapzsik vagyunk, bármi, és jönnek a nehézségek, és ajtót csukodnak be, akkor azt ne úgy éljük meg, hogy Isten nem segít, hogy Isten nem visel gondot, és Isten elhagyott bennünket. És ezért csatoltam most ide a végső napok eseményét, mert hogyha nem most élnénk, akkor erről nem kéne beszélni, mert akkor máshogy alakulnak a hívő emberek élete. De én azt gondolom, hogy ezek a fajta nehézségek, ezek a hívő élet utazó sebessége, ez az üzemi hőmérséklet, sajnos ki kell mondani. És én azért mondtam ezt a veszőfutást, meg azért mondtam ezt a témát, mert lehet, hogy ez a napelem téma most el fog múlni, meg lehet, hogy a házfelújításban vagyok, ott is mesélhetnék órákat a sztorikról, de nem akarok. De lehet, hogy ez nem fog elmúlni, hanem az egész életem hátralévő részét így fogom leélni, hogy ezek a dolgok ismétlődnek valami oknál fogva. És akkor mi van? Akkor mi van? Semmi. Semmi. És azért tartottam fontosnak ezt így kiemelni, meg elmondani, mert én azt látom, és abban vagyok megerősödve, hogy Jézus Krisztus eljövetele közel van, küszöbön van. Amit látunk, eseményeket, azoknak a hatásai, szóval nem mindig tudjuk magunkat kivonni, és lehet, hogy Isten sem mindig akar bennünket, vagy tud kivonni belőle. És muszáj, hogy az ember ezt tudatosan eltöki a szívébe, hogy tudom, hogy kinek hittem. Tudom, hogy Isten szeretett engem, tudom, hogy szeret engem, tudom, hogy velem van. De lehet, hogy a raklapnapelem a falat ott fog maradni, lehet, hogy nem lesz felszerelve soha. Lehet, hogy az ember életében történnek olyan dolgok, amiket nem szeret, és nem kellemes. Nem számít, teljesen mindegy. És a Jóistentől kérem és kívánom mindannyiunknak, hogy alakítsunk Istennel egy olyan szintű kapcsolatot, hogy a személyével tudjon tanácsolni bennünket. És ha ez megtörténik, akkor teljesen mindegy, mi történik velünk. Amen.